A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok! A nap vendégét látják és hallják. Én Nagy Károly vagyok, és vendégünk Rácz András, Oroszország szakértő. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a meghívást!
Annak ellenére, hogy több mint 4 éve zajlik az orosz-ukrán háború, ennek az intenzitása nem hogy csökkenne, hanem hogyha a drón, rakéta csapásokat nézzük, illetve a napi veszteséget, akár az inkább erősödik, mint hogy csökkenne, és nem nagyon látszik az, hogy bármiféle békeegyeztetés eredményre vezetne, vagy legalább megállapodnának abban a felek, hogy mikor tárgyalnak. Ön ezt hogy látja? Az elmúlt időszakban ez inkább erősödött, vagy azért vannak idézőjelben bíztató jelek arra, hogy ez valamikor, ha más nem, legalább egy tűzszüneti tárgyással mérséklődhet ennek az intenzitása?
Igyekszem sorrendben haladni. A szárazföldi harcok intenzitása az ugyanúgy gyakorlatilag a maximumon van, mint a nagyléptékű háború több mint 4 évében. Tehát ez egy olyan szárazföldi háború, ahol minden hadviselő fél az összes rendelkezésére álló hagyományos fegyvert beveti. Tehát ebben nincsen csökkenés. Nincs változás, ugyanolyan intenzíven küzdenek a felek egymással, mint 1 vagy 2 évvel ezelőtt. A légi háború az, ahol mind Ukrajna, mind Oroszország növeli a másik hátországa elleni légicsapások számát és intenzitását is. Nem tévedés, Ukrajna is növeli. Május már egy olyan hónap volt, amikor Ukrajna több drónt indított Oroszország ellen, mint Oroszország Ukrajna ellen. Tehát lassacskán felpörög az ukrán dróngyártás, mostanra már a támadások számát tekintve kicsit meg is haladják az oroszok által indított támadások számát. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy az okozott pusztításban, idézőjelben természetesen, továbbra is Oroszország vezet, hogy az Oroszország által használt drónok és főképp a ballisztikus rakéták és robotrepülőgépek sokkal nagyobb robbanó tölteret használnak, vagy hordoznak, mint azok a többségében könnyű drónok, amiket Ukrajna indít Oroszország ellen. Ezért is van, hogy Ukrajna döntően olajipari célpontokat igyekszik támadni, mert ezek ugye annyira érzékenyek, annyira gyúlékonyak, hogy egy viszonylag kicsi robbanó töltöttel is elég nagy kárt lehet okozni. Tehát a légi háború tekintetében tehát az látszik, hogy egyre intenzívebb a küzdelem, mindkét oldal növeli a csapások számát, és ugye a csapások intenzitását is. Haditengerészeti vonatkozás pedig körülbelül ugyanaz zajlik, mint eddig, tehát ugye Ukrajnának felszíni flottája, emberes felszíni flottája nincsen, viszont a tengeri drónok tekintetében olyan fölényben vannak, hogy a Fekete-tengerről az orosz hadiflottát gyakorlatilag kiszorították, ami maradt a Fekete-tengeri orosz felszíni flottából, az be van szorulva. A Novorosszijszki kikötőben nem is mernek onnan kijönni. Az Azovi tengeren van minimális orosz hajóforgalom, különösen azóta, hogy Ukrajna ugye középhatótávolságú dróncsapásokkal elkezdte elszigetelni a Krím-félsziget ellátását, és most már a logisztikát az oroszok igyekeznek áttenni az Azovi tengeren közlekedő szállítóhajókra. Az elmúlt napokban talált el Ukrajna 5 darab ilyen szállítóhajót, tehát az látszik, hogy a mélységi dróncsapások most már az orosz tengeri járműveket, tengeri eszközöket is veszélyeztetik, tehát ilyen értelemben is egyre intenzívebb a küzdelem, de hát tengeren ténylegesen az a helyzet, hogy az orosz felszíni flotta az be van szorulva, Novorosszijszk azok nem mennek sehova, Ukrajnának nem maradtak nagy felszíni hajóegységei, tehát amik a tényleges harcokat vívják, azok döntően drónok.
Mennyire érződik az, hogy most fordul a háború menete? Nem nagy léptékben, de hát azért legalábbis az ukrán vezérkari főnök bejelentése szerint az elmúlt hónapban már több területet tudtak visszafoglalni, mint amit az oroszok elfoglaltak, és mennyire lehet ebből abban az értelemben esetleg hamis következtetést levonni, hogy azért láttunk már ilyet az elmúlt 4 évben, egyfajta háborús hullámzást, és amiben egy időre előnyre tesz szert az egyik fél, most éppen az ukránok, a tömeges dróngyártásban azt előbb-utóbb az oroszok le tudták dolgozni, sőt, meg is tudták fordítani.
Én nagyon-nagyon óvatos vagyok azokkal az értékelések, hogy itt már pedig fordul a háború menete. Szerintem ezt most még nem lehet kijelenteni. Lehet, hogy egy év múlva visszatekintve azt tudjuk majd mondani, hogy 2026 májusa, júniusa volt a fordulat, de ezt most szerintem még nagy biztonsággal nem lehet kijelenteni. Amit ki lehet jelenteni, hogy az utóbbi néhány hónapban Ukrajna egyre inkább fölénybe kerül a drónháborúban, illetve kiegyenlíti, illetve megállította az orosz szárazföldi offenzívát is. Tehát most ebben a néhány hónapban inkább Ukrajnának áll a zászló, de ugye ez egy komoly elemzési hiba, hogyha automatikusan extrapolálunk mostani trendeket a jövőre nézve. Tehát attól, hogy most ebben a körülbelül két hónapban, április-májusban Ukrajna picivel több területet foglalt vissza, mint amennyit Oroszország meghódított, ebből egyáltalán nem következik, hogy ez a jövőben is ugyanígy fog folytatódni. Ugyanez a helyzet egyébként drón technológiával is. Tehát visszaemlékezhetünk, a tavalyi év elején Oroszország behozott egy olyan innovációt, aminek köszönhetően hónapokra fölénybe került. Ezek voltak ugye a Huzal vezérléses drónok. Elég sok időbe tellett, 2025 késő nyara, kora ősze, amikorra Ukrajna ezt megbízhatóan és kellően nagy számban le tudta másolni, de 25 első felében nagyon komoly problémákat okoztak az orosz Huzal vezérelt drónok. Ha Oroszország megint elő tud jönni valami hasonló innovációval, akkor lehet, hogy ez a pillanatnyilag Ukrajnának kedvezni látszó trend, ez megfordul. Mondok ilyet, ami például lehet hasonló innováció, ugye az oroszok által használt mélységi támadó drónok, ez a Gerány típus, most már Gerány 1 nem nagyon repül, inkább Gerány 2-esek repülnek, ezek légcsavaros meghajtású drónok, viszonylag olcsók, néhány tízezer dollárba kerül egy darab, típustól függően 50 vagy 90 vagy 30 kiló robbananyagot hordoznak, nagyon sokféle alváltozat van, de a légcsavaros meghajtás miatt viszonylag lassúak. Tehát a Gerány 2-es az ilyen 180-200-250 km/h-val tud repülni, tényleg alváltozattól függően, ennél fogva akár csöves légvédelmi tüzérséggel, akár elfogó drónokkal viszonylag könnyű célpont. Jelenleg már a lelőtt Gerány 2-esek 80%-át az ukránok légcsavaros, apró pici elfogó drónokkal intézik el. Igen ám, de most már ugye gyártásban van a Geránynak a 3-as és a 4-es, többek között a sugárhajtású változata is, ami már 5-600 km/h-val repül. Sokkal gyorsabb, több mint kétszer olyan gyors, mint az eddig használt Gerány 2-esek. Ha Oroszország képes lenne nagy számban sugárhajtású támadó drónokat gyártani, ilyen mélységi támadó drónokat, azzal időlegesen fölénybe kerülhetne, mert az ukrán légvédelem jelenleg rendszerben álló eszközeinek a legnagyobb része, hát ha nem is hatástalan lenne ellenük, de jóval kevésbé lenne hatásos, mint most. Tehát az innovációs küzdelem az egy folyamatosan változó és elég gyorsan változó dolog, tehát ez is ebbe az irányba mutat, hogy szerintem nem nagyon szabad automatikusan extrapolálni mostani trendeket a jövőre nézve, mert bármikor jöhet egy olyan technológiai változás, aminek köszönhetően, vagy aminek következtében, ugye attól függ, melyik oldalról nézzük, átbillen a trend. Egy terület van, ahol várhatóan nem lesz átbillenés, ez a szárazföldi drónok területe. Ukrajna szárazföldi drónok kapcsán meghatározó fölényben van. Részben technológiai okból a szárazföldi drónok jóval bonyolultabbak, mint a levegőben használt drónok. Nem csak használt elektronikában is, de például használt ötvözetekben, a használt alkatrészekben, és ugye a légi drónoknál ugye az van, hogy berepül az ellenség területére, ott vagy becsapódik, vagy lelövik, vagy meghibásodik, de hogy a légi drónok mind az ellenség kezébe kerülnek. Meg lehet szerezni a roncsot, át lehet vizsgálni, le lehet másolni, lehet belőle tanulni. A felek ilyen néhány hetes az innovációs ciklus, ez egyik oldal kitalál valamit, a másik oldal zsákmányol belőle néhányat, azonnal lemásolják, vagy jön az ellenintézkedés. Na, a szárazföldi drónoknál nem ez van. Mert a szárazföldi drón az nem megy be az ellenség területére, döntően vagy a frontvonal és a hátország között közlekedik, például sebesülteket szállít, vagy ellátmányt szállít, vagy most már ugye van belőle felfegyverzett változat. Idén áprilisban már volt olyan eset, hogy Ukrajna felfegyverzett szárazföldi drónokkal foglalt el orosz pozíciót, orosz katonák viszonylag rendszeresen adják meg magukat ilyen robotoknak. Na most ezek a robotok nem nagyon kerülnek orosz kézbe. Egyrészt nem megy be a frontvonal mögé, másrészt ha pedig a frontvonalon vagy valamivel a frontvonal mögött kilövik, ezek elég nehezek. Több száz kiló egy ilyen. Egyáltalán nem könnyű elvinni. Tehát mondjuk egy pici légi drón, egy FPV drón, az fél kiló. Akkumulátorral együtt mondjuk másfél. Tehát ha leesik egy ilyen, ha éppen nincs rajta robbanótöltet, meg lehet fogni, haza lehet vinni, és akkor lehet tanulmányozni benne levő elektronikát. A szárazföldi drónok viszont annyira nehezek, hogy ha az oroszok meg is tudnak semmisíteni, vagy harcképtelen is tudnak tenni egyet, nem tudják elvinni a saját területükre. Ukrajna ráadásul nagyon fegyelmezetten megsemmisíti a saját harcképtelenné vált szárazföldi drónjait, hogy ne kerüljön az ellenség kezébe. Tehát a szárazföldi drónoknál egyelőre nem látszik, hogy Oroszország le tudná másolni az ukrán technológiát. Nyilván nem csak ukrán, hanem ukrán és nyugati. Itt ez fontos látni. Tehát nem látszik, hogy Oroszország ezeket le tudná másolni. Ezen a területen tehát várhatóan marad az ukrán fölény. Mindenhol máshol viszont ez elég gyorsan tud változni. Tehát óvatosan a jövőre vonatkozó prognózisokkal.
Szárazföldi drónnál maradva egy picit egyszerűen nincs meg az a technológiai know-how-ja Oroszországnak, vagy nem kap máshonnan mint amit az ukránok megkapnak?
Igen, pontosan. Tehát nincs meg a technológia know-how, sem elektronikai téren, sem például az, hogy olyan ötvözeteket tudnának megfelelő számban és minőségben gyártani, amiket fel lehetne használni mondjuk sok 10 000 szárazföldi drón üzembehelyezésére. Ukrajna csak itt idén már 30 000 fölötti szárazföldi drón gyártott, év végére 50-60 000 a kvóta. Tehát elképesztő mennyiségű ilyen eszköz készül, ezek elég komplexek. Mind felépítésüket tekintve, mind a használt elektronikát tekintve, mind a vezérlés, most már elég sok olyan van, ami az egyes drón az AI-jal is el van látva, és akkor ennek megfelelően tanulja a terepadottságokat, minél többször megy végig egy útvonalon, például sebesültet hoz ki, meg ellát majd vízbe, annál jobban megtanulja az útvonalat, és akkor már az AI segít neki abban, hogy mondjuk esős időben ügyesebben navigáljon, ne süllyedjen bele a pocsolyába, meg ilyenek. Tehát ezek elég bonyolultak. Nem látszik, hogy Oroszország le tudná őket másolni. Ugyanaz van egyébként a közép-hatótávolságú ukrán támadó drónoknál is. Amit mondtam az előbb, hogy ilyen mélységi dróncsapásokkal most már a Krím ellátási helyzetét nagyon-nagyon nehézé lehetett tenni. Ugye, hogyha nézők, hallgatók előtt van egy térkép, a Krím ellátását döntően nem a krími hídon csinálják. Tehát a krími hídat igazán nem sikerült teljesen kijavítani a 22-es ukrán támadás után. Tehát a krími híd ellátása az döntően az Azovi tenger északi útpartján futó országúton zajlik. Ez ugye a Mariupol, Melitopol, és akkor ott fordul le Csonhár felé, a Krím felé. Na ezt a szárazföldi útvonalat az ukrán dróncsapások mostanra teljesen elvágták. De olyan szintig, hogy tegnapi vagy tegnap előtti hír, hogy az orosz parancsnokság betiltotta a katonai járművek közlekedését ezen az úton, mert 1000 fölötti ilyen szállító járművet, teherautót, kamiont, üzemanyag szállítót, ilyesmit lőttek ki az ukránok ezekkel a középhatótávolságú támadó drónokkal. Ezek azért veszélyesek, mert már mesterséges intelligencia segít nekik abban, hogy az utolsó 1,5 kilométert már teljesen önállóan teszik meg a célpontig. Tehát hiába bocsát ki a célpont nagyon erős zavarójelet, nem működik a zavarás, mert az utolsó 1,5 kilométeren a drónnak már nincs szüksége külső irányításra, már a mesterséges intelligencia vezeti le a kijelölt célpontra. Nem látjuk, hogy Oroszország ugyanilyen AI vezérelt drónokat tudna bevetni. Pedig került a kezükbe ilyen, de ezzel együtt nem látjuk, hogy ez a technológia orosz oldalon nagy számban megjelent. Lehet, hogy megfog. Ukrajna legalább idén január óta használ ilyen AI támogatott középhatótávolságú támadó drónokat. Valószínűleg lemásolták volna az oroszok, hogyha képesek rá. Lehet, hogy holnap megjelenik, nem tudjuk. De ebben a 6 hónapban nem látszik, hogy orosz oldalon ez a technológia meg tudott volna jelenni. Szerintem ennek nem a szándék hiánya a fő oka, hanem az egyszerűen a szükséges technológia hiánya a fő ok.
Említette a szárazföldi drónokat, és ugye a légi drónok is előtérbe kerültek a háborúval kapcsolatban, főleg a nagy intenzitása, a rengeteg sebesült, rengeteg halott miatt. Mindig időről időre előre kerül az, hogy kinek lehet ember problémája, sokszor itt az ukránok kerülnek elő, mozgósítási problémákra hivatkozik, hát leginkább egyébként az orosz hírközlés, de azért vannak elismerések azzal kapcsolatban, hogy igen, nagyon nehéz annyi embert találni már, mint a háború első szakaszában. Hát ha nem is idén, ha nem is 2 éven belül, de valamikor ez akkumulálódhat olyan mértékben, hogy ez tényleg probléma lehet Ukrajna számára, vagy már az oroszok is küzdenek hasonló dolgokkal?
Igazán pontos összehasonlítást azért nehéz tenni, mert nagyon-nagyon keveset tudunk az ukrán veszteségekről. Aki meg tud erről, az nem beszél róla. Ilyen alsó küszöböket lehet mondani, tehát hogy mik azok a veszteségszámok, akik szegények biztosan halottak már. Ezeket módszertanilag úgy lehet csinálni, mind az orosz, mind az ukrán veszteség adatra van ilyen alsó becslés. Módszertanilag ez úgy néz ki, hogy mindenféle ügyes kis szoftverek böngészik a közösségi médiát temetési hírek után kutatva. Tehát, ha mondjuk megjelenik az orosz médiában egy hír, hogy Iván Ivanovics a különleges katonai műveletben elesett Ivanovo faluban, temetése ekkor és ekkor, akkor ez bekerül az adatbázisba, lemegy a temetés, és akkor be lehet úgymond x-elni, hogy hát Iván Ivanovics szegény biztosan halott, mert hát ugye el van temetve. Na most ugyanezzel a módszerrel ukrán oldalon is lehet valamit mondani a vesztességbeslésekről, egy alsó küszöböt. Most, amikor beszélgetünk, majdnem pontosan 100 000 ilyen ukrán nevet tudunk. Tehát majdnem pontosan 100 000 olyan ukrán katonáról tudunk, akinek már megjelent a temetési híre. Tehát ők szegények, jó eséllyel halottak. Ehhez tartozik még körülbelül 90 000 olyan név, akik eltűntként vannak nyilvántartva. Az eddigi tapasztalatok szerint az eltűntek legnagyobb része a sajnos halott. Tehát itt alsó kiszöbként lehet mondani egy 100 000 körüli halott, az biztos ukrán oldalon, és a körülbelül 90 ezer eltűntnek is, hát 80-90% az jó esélye halott, tehát hogy valahol olyan 170-180 ezer körül lehet körülbelül. De mondom, ez alsó küszöb. Annyiban viszonylag pontos alsó küszöb, hogy az ukrán társadalom azért egy sokkal plurálisabb társadalom, sokkal, nem, nyilván nem Svájciért nem bevett demokrácia, de sokkal plurálisabb társadalom, mint az orosz. Nem érdemes azzal számolni, hogy tömegesen tudnák rejteni a vesztességeket, mert annál azért az alulról szerveződő társadalmi nyomás az erősebb. Orosz oldalon, akiket név szerint ismerünk, halottak, az előző módszert annak körülbelül 230 ezer ember, de ezt legalább kettővel meg kell szorozni, mert az orosz rendszer sokkal zártabb, és ilyen sporadikus információkból tudjuk, hogy sok embernek nem jelenik meg hír a temetéséről. Például különleges alakulatok a saját katonáik temetéséről nem közölnek híreket, tehát ezek a kis scraper szoftverek nem találják meg. Tudjuk, hogy sokat temetnek tömegsírba, ez már a háború elején is így volt, akiknek nincs rokonságuk, vagy nem jelenik meg hír a temetésükről, azok sem kerülnek be ezekbe az adatbázisokba, tehát ezt az orosz kb. 230 ezer számot legalább duplázni kell. Ezt támasztja alá egyébként egy brit hírszerzési közlés egy vagy két héttel ezelőttről, ahol azt mondták, hogy az orosz hadsereg halottakban már közel 500 000 embert vesztett. És ugye ehhez tartozik még legalább kétszer ennyi reménytelenő súlyos sebesült, tehát hogy háromszor nem tudjuk pontosan. Tehát körülbelül ezeket tudjuk minimum becslésként. Orosz oldalon több a bizonytalanság, hogy az alsó küszöb fölött mennyivel lehet a tényleges valóság. Ukrán oldalon, amiket tudunk, pont mivel a társadalom meg az egész politikai kultúra eltérő, én egy olyan 10-15%-ot számolnék rá erre, még bizonytalanság nincs meg a test, éppen hűtőkamionban van bármi ilyesmi, de az ukrán alsó küszöb az pontosabban közelíti valószínűleg a valóságot, mint az orosz alsó küszöb. Mit jelent ez a háborús erőfeszítés fenntarthatósága szempontjából? Mindkét oldalon nagyon súlyos probléma az élőerőhiány, de ennek a részletei másmilyenek. Ugye Ukrajnában hadi állapot van, Ukrajnában kötelező mozgósítás van, a hat kötelezettség az minden férfi lakosra vonatkozik, ennek az alsó korhatára jelenleg 25 év, tehát 25 év és a fölött kötelező katonai szolgálat 60 éves korig. Orosz oldalon viszont nincs hadiállapot, tehát az orosz hadkiegészítés az alapvetően toborzásra, önkéntességre épül. Ennek döntően anyagi motivációi vannak, de időnként van benne most már hatósági nyomás gyakorlás is, tehát önkéntes meg idézőjeles önkéntes. Más az, ahogy a két ország feltölti a veszteségeit. Oroszország eddig egyetlen egyszer próbálkozott, ugye mozgósítással, 2022. októberében volt egy részleges mozgósítás, 300 ezer embert akadtak mozgósítani, 280-valahány ezeret sikerült, de ez a részleges mozgósítás, ez olyan elképesztően népszerűtlen volt, hogy a Kreml az elmúlt 4 évben óckodott attól, hogy ezt bármikor megismételje. De, és itt jön egy nagyon fontos de. Január óta az orosz hadsereg több embert veszít, mint amennyit toborozni tud. Ez már a saját szakirodalmuk is leírja egyébként. És egy támadó háborúban ráadásul ugye szükségszerűen magasabb a vesztesség, különösen egy ennyire drónok által szaturált harctéren. Nem is csak én számolok így, tehát nyilván elég komoly szakmai viták zajlanak Európán belül, meg Ukrajna részvételével is, meg bizonyos közvetítéseken keresztül az oroszokkal is lehet azért értelmesen beszélni bizonyos dolgokról. Jelenleg úgy tűnik, hogy ha a mostani trendek folytatódnak, és mondom, nem tudjuk, hogy folytatódnak-e, de ha a mostani trendek folytatódnak, akkor néhány hónapon belül előáll egy olyan helyzet, hogy Oroszországnak választania kell, vagy újabb kötelező mozgósítási hullámot rendel el, vagy el kell kezdenie komolyan tárgyalni a fegyverszünetről. És ugye, hogyha hozzávesszük, hogy Oroszországban szeptemberben parlamenti választás, tehát Duma választások lesznek, és egy csomó regionális választás is, ez a szeptember 20-ai hétvége, várhatóan, ha lesz mozgósítás, akkor az választások utánra lesz ütemezve, ugyanúgy egyébként, hogy 22-ben is október elején rendelték el. Tehát ez, hogy Oroszország rákényszerű, hogy meghozza ezt a döntést, mert a toborzás egyszer már nem működik. Aki el akart menni pénzért harcolni, az már elment. És ráadásul van egy olyan probléma is, hogy mivel a támadások ütemét fönn kell tartani, ezért az újonnan toborzott orosz katonáknak egészen ijesztő, de több forrásból is bejött ugyanaz információ. Tényleg rettenetes, az újonnan toborzott orosz katonák egy hetes kiképzést kapnak. Most a nézők, hallgatók gondolják el, hogyha valakik mondjuk nálam fiatalabbak, vagy nem voltak sorkatonák, képzeljék el azt, hogy életükben nem volt fegyver a kezükben, egy hetes kiképzés. A nagyon szerencsések 2 hét. És utána rögtön a frontra kerülnek. ez semmire se elég.
Ukrán
oldalon a kötelező kiképzés az 50 nap, de ez se elég semmire. Tehát ha az 50 napos alap kiképzés után az az alakulat, ahova a frissen mozgósítottat beosztják, az utána még folytatja az illető továbbképzését, de ez is tragikusan kevés. Ezt el szoktam mondani, idén év elején, ez azt hiszem idén volt, igen, már kicsit összefolynak, elég sokat jártam ki Ukrajnába, Vörös Szabolcs barátommal voltunk egy ilyen gyalogsági kiképzést megnézni, ukrán gyalogsági kiképzést. Olyan katonákat képeztek ki, valahol Kelet-Ukrajnában, tök mindegy, hogy hol, olyan katonáknak volt továbbképzés, akik már voltak a fronton, tehát már az első harc érintkezésükön túl voltak, tehát alapkiképzés megvolt, szakkiképzés megvolt, első harc érintkezés megvolt, és akkor utána ezen a lőtéren képezték ki őket tovább nyugati típusú fegyverekre. És az volt a döbbenetes, hogy azt várnád, hogy ezek már tapasztalt katonák, kb. 80-90 méterre volt lerakva a céltábla. Senki nem találta el. Tehát az látszott, hogy még ezek a tapasztaltnak számító katonáknak is a kiképzettsége tragikusan alacsony. Most gondoljuk el a nyomorult oroszt, aki egy hét kiképzés után kerül ki a frontra, és neki ráadásul támadnia kell. Legtöbben az első harcérintkezésüket se érik túl. És emiatt aztán, mivel viszont a támadás ütemét fenn kell tartani, ezért újabb és újabb embereket dobnak be, tényleg nem tudok rá jobb szót, a darálóba. És ezt egyébként mostanról Oroszországon belül is tudják. Tehát a toborzás, mint módszer, szerintem lassacskán a végére ér, ebben már nincs több tartalék. Tehát Moszkvának nagyon hamar döntenie kell, hogy vagy mozgósít, ami ugye eszkalációt jelent belpolitikailag is egyébként, vagy komolyan el kell kezdeni tárgyalni a fegyverszünetről. Ukrán oldalon az emberhiány súlyosabb, meg egy jóval kisebb országról van szó, akiket tudunk, hogy elestek, ezeknek a száma alacsonyabb, mint az orosz. De a sebesülteknél, ha halottakat, sebesülteket összeadjuk, valószínűleg körülbelül ugyanott van a két harcolófél. És ráadásul ukrán oldalon a legnagyobb probléma az a rotáció hiánya. Tehát nincs elég katona ahhoz, hogy pihentetni, váltani lehessen a fronton harcoló alakulatokat. Ugye NATO-n belül a magasabb intenzitású válságkezelési műveletekben jellemzően fél évente váltjuk a katonáinkat, mert ha valaki egy fél évet tölt ki egy ilyen válságkezelő kontingensben, a fél év az, amit megfelelő pszichológiai felkészítéssel és utána megfelelő utógondozással le lehet úgy hozni, hogy az illető nem szenved maradandó károsodást jó esetben. Vannak olyan ukrán alakulatok, akik 4 éve nem pihentek. Tehát itt nem arról van szó, hogy kiürülne a front, vagy hogy valahol egyetlen nem lenne katona ukrán oldalon. Itt arról van szó, hogy egyre ritkásabban sikerül a védelmet feltölteni katonákkal, az ukránok ezeket próbálják szárazföldi robotokkal kiváltani. Tehát amit az ukrán katonai szakirodalom drónfalnak hív, az alapvetően arról szól, hogy szárazföldi és légi drónokkal a lehető legnagyobb mértékben kiváltani a katonákat, mert katonákból nem lesz több. Ha sokáig folytatódik a háború, amit Ukrajna meg tud tenni, hogy a mozgósítás alsó korhatárát 25-ről leviszi mondjuk 24 vagy 23 évre. De ettől nagyon-nagyon irtóznak, részben egyébként hosszú távú demográfiai okokból is. Tehát tényleg, hogyha azokat a fiatalokat, akik még családalapítás előtt állnak, hogyha őket küldjük el a háborúba, akkor honnan lesz az ország lakosságának utánpótlása. Tehát lejjebb vinne mozgósítási korhatárt, az egy nagyon-nagyon érzékeny kérdés, de szükség esetén meg lehet tenni.
Folytatjuk majd Rácz András Oroszország szakértővel a híreket követően.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.